Kol Israel az Izrael Rádió magyar nyelvadását hallják Jeruzsálemből. Ma a zsidó naptár szerint 5772. Ádár hó 22-e, a polgári naptár szerint 2012. március 15-e csütörtök van. Köszöntjük hallgatóinkat, Shalom, Erev Tov, a mikrofonnál Herbst Mónika. Híradásunk tartalmából késelés és támadás volt majd Jeruzsálemben. Az illegális bevándorlók egy része összejátszanak a palesztin arab terrorszervezetekkel. Izrael élén jár a műanyag palackok begyűjtésében. Híreink után dr. Menachem Meron főrabbi heti Tóra magyarázatát hallhatják. És most a részletes híreink. Ma reggel Jeruzsálemben egy arab terrorista késsel megtámadott egy 19 éves izraeli katonalányt a jeruzsálemi villamoson. Az arab terroristát sikerült elfogni és letartóztatni az izraeli biztonsági erőknek. A 19 éves katonalány állapota jelenleg közepes. Ismét ismeretlen fegyveresek rálőttek az izraeli-egyiptomi határnál dolgozó építőgárdára. Az izraeli csoport a biztonsági kerítés felállításán dolgozik. Ez nem az első eset, hogy az egyiptomi oldalról lövéseket adnak le az izraeli munkások csoportjára. Eddig szerencsére nem történt sebesülések, a mostani lövéssorozat esetében sem sérült meg senki, azonban néhány munkakocsiban kár keletkezett. Benjamin Netanyahu miniszterelnök a mai parlamenti beszédében kijelentette, hogy azokon a területeken, ahonnan Izrael kivonult, az iráni diktatúra képviselői jelentek meg. Így történt a dél-libanoni biztonsági övvel, ahova a Hizbollah síita terrorszervezet fészkelte be magát. És így történt a gázai sávban, a 2005-ös egyoldalú izraeli kivonulás után. Sokan figyelmeztették akkor a Sharon kormányt, hogy a gázai egyoldalú kivonulásnak több a hátránya és veszélye Izrael népére, azonban ezek a figyelmeztetések süket füleket találtak. Azonban ma látjuk a rendkívül negatív eredményét a gázai egyoldalú kivonulásnak, mondta Benjamin Netanyahu kormányfő. Gyászoló gázai arabok egy része az iszlám dzsihád két likvidált terroristájának keddi temetését arra használták fel, hogy a biztonsági határkerítést megrongálva behatoljanak Izrael felségterületére. Az izraeli katonák a biztonsági kerítést átvágni próbáló és a katonákra kövekkel dobáló arabokat felszorították a visszakozásra a gázai sáv területére. Végül az izraeli katonák figyelmeztető lövésekkel riasztották el az arab rendbontókat, miután nem voltak hajlandók az előzetes felszólításnak engedelmeskedni. A gázai sáv szomszédságában található Yad Binyamin zsidó faluban élő 600 volt Gush Katifi kitelepített lakosnak 7 évvel a gázai egyoldalú visszavonulás és erőszakos kitelepítés után sincs védelme a kasszam rakéták és a gránát bombák ellen. A gipsz kartonból septében felépített lakóházakban nincs biztonsági szoba, és a településen hiányzik a közös óvóhely is. Az emberjogi harcosok hangját sem lehet hallani, senki nem lép fel az óvóhely nélkül élő volt Gush Katifi lakosok jogai érdekében. Izraelbe beszivárgó illegális bevándorlók egy része több ezer dollárt csempészett be a gázai sávból a palesztin autonómia területére. Két izraeli arab ellen pert indítottak a haifai kerületi bíróságon terrorszervezetekkel való együttműködés okán. A két izraeli arab több ezer dollárt kapott a gázai sáv terrorszervezeteitől az eritreai és szudáni illegális bevándorlókon keresztül. Szélső baloldali szervezetek és közéleti személyek, mint például Amos Oz író, Judith Ravitz táncdal énekesnő fellépésének köszönhetően az izraeli hatóságok ma nem mernek az illegális bevándorlók ellen fellépni, működni. Az illegális bevándorlók hivatalos száma Izraelben ma 250 ezer, azonban az óvatos becslések szerint ennél jóval több, közel a duplája a valós szám. Az illegális bevándorlók jó része muzulmán, és nem politikai üldözés, hanem a megélhetés, életszínvonal emelés hozta őket Izraelbe, és érdekes módon nem valamelyik testvéri muzulmán országba. A múlt héten tartották meg a világ számos egyetemén az Izrael elleni apartheid heteket. Persze ezen az antiszemita fesztiválon nem említették meg a több százezres muzulmán illegális beszivárgók befogadását az apartheiddel vádolt Izrael államába. Az egyiptomi parlament, melynek többségét ma fundamentalista iszlamisták alkotják, megszavazta, hogy Izrael Egyiptom legnagyobb ellenségének számít, így sohasem lehet a két nép között jó kapcsolat, és az egyiptomi parlament az izraeli nagykövet kiutasítását is követelte. Az egyiptomi parlament döntése csak nyilatkozati jellegű, egyelőre, mert a katonai hunta vezetőségének támogatása nélkül nincs érvényben. Minden esetre egy fontos figyelmeztető jel arra, hogy mit ér az izraeli-egyiptomi békeszerződés, és milyen nagy eredményei lettek végül a nyugati sajtó által egekig ajnározott arab tavasznak. Izrael az élen jár a műanyag palackok begyűjtésében és újrahasznosításában. A legújabb felmérés szerint Izrael megelőzte az Egyesült Államokat és a legtöbb európai országot. Csak a skandináv országok és Németország előzi meg Izraelt a műanyag palackok újrahasznosításában. Az izraeli palackoknak már több mint az 50%-át dobják be az állampolgárok a gyűjtő konténerekbe. A Környezetvédelmi Minisztérium közölte, hogy a hír örömteli, azonban a végcél az, hogy minden, vagy legalábbis szinte minden műanyag palac újrahasznosítva legyen Izraelben. Eddig tartottak híreink, és most dr. Menachem Meron főrabbi heti Tóra magyarázata következik.
A magyarázat címe a Hódes, a hónap szombatja. A liturgiai naptárban az egyetlen héber nevű hónap a Nisan, csodák. A többi hónap nevei babiloni eredetűek. Nisan hó tiszteletére külön szombatot szentelnek Pészach előtt, az úgynevezett Shabbat HaChodesh, azaz a hónap szombatját. A heti szakaszon kívül külön toldalékot olvasunk a Tórából, mely az egyiptomi kivonulás éjszakájáról az első széderestéről szól. Az első Pészach sokban különbözött az utána jövőktől. Ez volt az úgynevezett Pészach Mitzrayim, egyiptomi Pészach. És a ma ismert ünnep neve Pészach Ledorot, nemzedékek Pészachja. Egyiptomban már 4 nappal a kivonulás előtt elő kellett készíteni az áldozati bárányt, míg később csak az ünnep előestéjén. Az állatimádás országában őseink tüntettek a szent állat feláldozásával Istenünknek. A hónap 10-én vegyen magának mindenki egy bárányt, és őrizzétek azt a hó 14. napjáig. Nem volt még hamécz tilalom. A bárány vérét az ajtófélfára kellett kenni, hogy a halál angyala elkerülje őseink házát. Egyébként ebből a héber szóból, hogy posszéjach, származik az ünnep neve, Pészach. A többi fejezet több mondata bekerült a ma is használt Hagadába, mint például a 4 fiú egyikének kérdése. A fejezet azt is előírja, hogyan kell fogyasztani az áldozati bárányt. Így szól az írás. Övettek felcsatolva cipőtök a lábatokon, bototok a kézben, és sietve egyétek, vagyis készen kellett állni az indulásra. Mivel népi történetünk alapja az egyiptomi kivonulás, nem véletlen, hogy az ünnepet hozó hónapot, Niszánt, külön szombaton köszöntjük 2 héttel Pészach előtt. Maga a Tóra is kitünteti a kivonulás hónapját, mikor így szól: ez a hónap legyen nektek első az év hónapjai között. Mind a mai napig, bár Tisré elseje, az az új évnek a kezdete, mikor a hónapok neveit soroljuk fel, mindig Niszán hónappal kezdjük. Maga a kettős heti szakasz a pusztai szentély felállításáról és berendezésével foglalkozik. Talán nem véletlen, hogy a heti szakasz elején 2-3 mondatban a szombat szentségével foglalkozik a Tóra. 6 napig dolgozzál, és a 7. nap szent legyen, az Istennek szentelt szombat. Hogy a szentély leírását a szombat törvényével kezdi meg az írás, ez arra mutat, hogy a szentély építése nem jelentheti a szombati munkaszünet megszegését. Az írás így szól: szombatjaimat őrizzétek meg, és szentélyemet tiszteljétek. Vagyis a szentély építése nem ment fel a szombati munkatilalom alól. Ebből a mondatból vonatkoztatta ki a Talmud a szombati úgynevezett tilos munkákat. Mindaz a munkafaj, ami a pusztai szentély építésénél alkalmaztak, a szombati tilalmas munkák közé tartozik. Ezek voltak az úgynevezett ávmeláhák, munkatípusok, számuk 39. Így például a szombati utazás a rajzolás tilalmából fakad, mert a szamáron vagy más állaton lovagló nyomokat hagyott a homokban, vagyis rajzolt. A gyülekezés sátrának, az Ohel Moédnak berendezése a következők tartoztak: a füstölőoltár, az égő áldozatok oltára, a menóra, a mosdótál és a szent asztal, melyre minden héten 12 szentelt kenyeret helyeztek, és csak a kohaniták ehették azokat meg. Az összes tárgyakat egy Bezalel nevű művészi mérnök vezetésével készítették, meg volt szabva a sátor minden mérete. Az összes munkálatokat ez a Bezalel vezette, és előírta még a főpapi ruházatot is, melynek központjában a Hosen Mispat, a főpap melvértje a 12 drága kővel volt. A pusztai szentély felavatása Niszán hónap 1-én történt. Így ez az esemény is a hónap emléknapjaihoz tartozik. A Talmud szerint Izrael királyainak uralkodását is Niszán hó 1-től számították, vagyis Rosh Hashanah Lamelachim, új év a királyok szemében. Végül a szóval itt van, azt is megjövendi, hogy a teljes, vagyis a végső megváltása Izraelnek szintén Niszán hónapban következik be. Így a kettős heti szakasz szombatja, miután elolvassuk a Niszán hónapjáról szóló részt, azt mondja nekünk, hogy amikor kiáltjuk Mózes második könyvének befejezésével a Hazák, Hazák, Venit, Hazék mondatot, akkor azt reméljük, hogy nem csak a régi, hanem az új, a végső megváltás is elhozza a most következő Niszán hónap, vagyis a Geulá Selémá.
És végül az időjárásról: a várható legalacsonyabb éjszaka és legmagasabb nappali hőmérséklet a fővárosban, Jeruzsálemben 6-9, Tel Avivban és Haifán 12-14, Berséván 10-15 és Éláton 12-22 Celsius fok között ingadozik. Kedves hallgatóink, Önök a Kol Israel magyar nyelvadását hallották Jeruzsálemből, Izrael fővárosából. Most búcsúzunk, Shalom Verev Tov, Mirushalayim!